معلوم جی آؤ
előzetnek a mindenkit itt a mai előadáson, amely a HTA-nak a csinál. A HTA Media Club jelenleg vételtechnikai szakosztályának és kábel televízió szakosztályának közös rendezvénye. Ezeken a rendezvényeken a szakmából, illetve a társ területekről szoktunk előadásokat tartani jellemzően két hetente online formában. Én Balla Éva vagyok, a HTA Media Clubnak a társelnöke. 2022 tavasza óta ezt a tisztséget Szombati Csavával, mai előadónkkal közösen töltjük be. Ez egy ilyen érdekes felvezetés, most részt a társelnököt felvezetem. És mielőtt belevágnánk az előadásba, szeretnék néhány információt átadni. Egyrészt, hogy a mai előadásunk akkor a rövid hullámú DRM kísérletek eredményeiről fog szólni, és ebben az előadás sorozatban általában be szoktuk harangozni a következő három előadást. Ezeknek a programja itt látható a linken. Március 22-én a Starlink rendszerről és a használati tapasztalatairól ad majd elő dr. Bartalics István és Horváth Árkosi Róbert, az NMHH kollégái. Április 12-én dr. Sallagi Gyula előadása következik az analóg távközléstől és műsorszórástól az okos digitális ökoszisztémákig címmel, és április 26-án a korszerű kábel-TV készülékekről hallhatunk majd előadást Posta Tibor előadásában. Régebbi előadásaink a HTA YouTube lejátszási listában megtekinthetők. Itt a linkről el lehet érni. És aki szeretne rendszeresen értesülni az előadásokról, feliratkozhat egy hírlevélre, és akkor e-mailben minden alkalommal értesítést kap a soron következő előadásokról. A technikai jellegű kérésem lenne itt az a készülődésnél már volt egy gerjedés. Szeretném kérni, hogy mindenki némítsa le a mikrofonját, hogy egyrészt megakadályozzuk a gerjedést, másrészt, hogy az esetleg ez a csapásokkal ne szakítsuk meg Csabának az előadását. És akkor át is adnám Csabának a szót. Néhány szóban bemutatnám Csabát, szerintem mindenki ismeri, aki nézi most ezt a közvetítést. Szombati Csaba több mint 20 évig volt a BME munkatársa, jelenleg már nem dolgozik, hogy csak a saját cégében folytatja tovább a tevékenységét. Nevéhez fűződik az egyetemen a Rohde Schwarz referencia labornak a létrehozása és az egésznek a menedzselése, emellett szakfordító, tolmács, vállalkozó vállalkozásának a tevékenységi körébe a tanácsadás is beletartozik, az oktatás is, a szakterületei, nagyon széles kört lehetne itt felsorolni, alapvetően a műsorszórás, a rádió és tévétechnika, különböző ilyen irányú rendezvényeknek az előadója szokott lenni, számos publikációnak is a szerzője, könyvet is fordított, együttműködik az NMHH-val, az Antenna Hungáriával, és nem utolsó sorban, de mégis ezzel fejezném be, hogy a hazai rövid hullámú kísérletnek a szervezője. És hát akkor Csaba, ugye erről magáról a DRM-ről volt már egy előadásunk, egy már nagyobb a másfél, vagy két évvel ezelőtt, nem is tudom, és akkor még csak arról beszéltünk, hogy elindítjátok ezt a kísérletet, és arról beszéltünk, hogy majd visszatérünk valamikor, amikor az eredmények is megvannak. Szeretnélek akkor megkérni, hogy számolj be nekünk az eredményekről.
Hát én nagyon köszönöm, egy nagyon-nagyon kedves felvezetés volt, úgyhogy mindenkinek nagyon a figyelmet, nagyon-nagyon intelligens, kedves társadalmak asszonyjal dolgozom együtt. Ilyen felvezetés után lehet, hogy egy marketing igazgató járást is felajánlok neked a cégednél, ennél jobban is tudtam, hogy bemutatni, hogy nagyon szépen köszönöm, nagyon kedves szavak voltak. Engedjétek meg, hogy tartalmazzák benneteket, mert szerintem mindenki ismer mindenkit, és egyébként külön-külön amúgy is tegeződünk. És amúgy meg a szokásoktól eltérően most hatékony leszek, Évi megkért arra, hogy ne eresztem túlzöljén a dolgokat, akár 5 körül az ételőt be fogjuk fejezni magat. Viszont arra kérlek benneteket, hogy nyugodtan szeretok közben bármikor. Tehát rendben van, hogy itt ilyen gerjedési okok miatt mikrofonokat ne kapcsoljátok, de azért azt javaslom mindenkinek, hogy bármikor szakítsatok félre, bárkinek bármilyen kérdése, megjegyzése, javaslata van, bármikor szóljon közbe, tehát legyen nyugodtan ez az egész előadás, inkább egy szeminárium jellegű dolog. És akkor rögtön csapjunk a lovak közé. Igen, volt egy DRM-es előadás már 2022, ha jól emlékszem, januárjában, vagy ilyen 21 december, 22 január februárban, és ez jó évvel ezelőtt. Akkor általában a DRM-nek a fő műszaki jellemzőit érintettük, illetve azt, hogy mi értelme van ennek és mi nem. Most nagyon-nagyon röviden vissza fog utálni arra, de tényleg csak dióéban. És utána ismertem azt, hogy amit kísérleteket mi folytattunk, és ez a folytattunk, ez azt jelenti, hogy amit itt látjátok fönt a jobb felső sarokban, a hírközlési hatóság, a Mária Rádió, a Német Fraunhofer Intézet és az Asztrekencia Kft. Hurányi Lancsinak a cége, gondolom, hogy is ismeritek sokan, ami ezzel együtt működésünkkel zajlottak ezek a kísérletek. Mária Rádió szolgáltatta a kísérletek műsortartalmat, a műsor szerkesztéshez a szoftvert, a Fraunhofer Intézet bocsátotta a rendelkezésünkre, az Asztrekencia a Kft.-vel raktam össze az adástechnikát, a hírközlési hatósággal lefedettségméréseket csináltunk, mérőkocsikat bocsátott rendelkezésre, az én cégem meg az egészet részben anyagilag támogatta, részben pedig a műszakilag összefogta az egészet. Ugye ennek a hátterét nagyon röviden majd ismertetni egy-két ábrával, hogy konkrétan mi történt, hogy miért tűnt, és így tovább. És utána pedig a lefedettségmérések eredményeit ismertettem. Nagyon röviden a résztvevők, sőt ezt át is ugrom, néhány embert még említsek meg, itt látjátok, hogy néhány személy nevét is felsoroltam lent, az említett cégeken kívül. Külön Zsoltan András, Kis Ádám, Baszem, Allelavi és Keresztes Boszon, tehát ők, vagy diákjaim, vagy pedig régen volt diákjaim, akik valamilyen módon még személyesen egy bizonyos pontokon odatették magukat, és az, ugye, nem nagyon nem látszottam, de ez tipikusan olyan, mint amikor nem vagyunk a gépházban, hogyha a fűtő rosszul fűti a hajó kazányát, akkor nem megy a hajó. Most ők voltak olyanok, akik bizonyos pontokon nagyon-nagyon odaléptek, és az ők közülműködésük nélkül bizony megakadt volna a szekrény nagyon sok ponton. De ez a korrekségkedélőket is megjelenteni, de én a Magyar Telekomot nagyon röviden, mert a Magyar Telekomnak a domináns kísérleteket, vagy a domináns kísérletekhez a jeleket a Magyar Telekomnak a Jánoshegyi tornyáról sugároztuk, és a Magyar Telekom nagyon-nagyon megengedte, hogy ingyen felköltözzünk oda is fél évre, és sugározzunk onnan. Úgyhogy a elégiségek a Telekom logóját nem tettem ki. Miért csináltuk mindezt? Ugye, ezt abban is elmondtam már, hogy a kezdeményezésre én részemről indult el egy kicsit a nem is annyira magunkat, mert ti, mint szakemberek, figyeltek, hogy miről van szó, inkább a rádiókat, meg a politikai döntéshozókat felrázzuk. Megmutassuk azt, hogy mit tud egy digitális rádiórendszer. Miért a DRM? Azon a DRM az én véleményem szerint egy nagyon jó alternatíva lehet bizonyos esetekben. A bizonyos esetben azt jelenti, hogy részben az analóg FM átállásnál, az FM-sám DRM, ezt hivatalosan így kell mondani, ez amit régen DRM busznak hívtak, de 100 kHz sávkeresség, és kifejezetten arra fejlesztették ki, hogy az analóg FM sávba analóg szolgálatok mellé helyezik el. És érzitek, hogy 100 kHz sávkerességet, tehát gyakorlatilag bármilyen tehát bármely két analóg szolgálat, mely berakható szomszédos csatornás üzemet bírja, analóg szolgálatokkal is, önmagával is, tehát a DRM plusz, DRM plusz üzemelnek saját csatornás üzemben. És az én meglátásom szerint például a helyi rádiók kisvárosok lefedésére ez teljesen ideális, ideális esetben. És egyébként, most nincs itt a köreinkben, de Hargitai Henriknek volt egy ötlete, és ez nekem nagyon megtetszett. Például az Egyesült Államokban analóg középhullámon fednek le városokat. És innentől kezdve, ha már analóg középhullámon is lefednek helyi rádiókat a városokban, akkor a középhullámú, hosszú középhullámú DRM-mel, régi legyen a DRM 30 rendszerrel, miért ne tehetnénk meg ugyanezt? Ez a jelenet, az a tavalyi, meg tavaly előtti kísérletek konkrétan erre járultak. Az 26,06 MHz-en, 26.060 kHz-en sugároztunk, és kifejezettek, hogy most az volt a cél, hogy megnézzük, hogy egyáltalán rövid hullámon hogyan tudjuk például Budapestet leszedni, milyen lehetőségeik vannak is, mik a tapasztalatok. Nagyon gyorsan megjelenítem a korrektségkedvéért, a DAB-ot is, mert én meglátásom szerint, hogy próbálom így a szakmai körökben érdekli. A DRM meg a DAB az nem konkurens kéne, hogy legyen, hanem a DAB rendszer az kifejezetten a azért nincs mese, mindig másfél meg a 7-es sávszélesség, konkrétan 1530 kHz-es sávszélesség. Tehát a DAB-ot nem tudjuk lekoordinálni alacsony frekvenciákra, tipikusan a 200 MHz-re, a fölé tudjuk lekoordinálni, ahol már ez a másfél meg a 7-es sávszélesség elfér a spektrumban. Most ezért viszont ebben a másfél meg a 7-es sávszélességben értelemszerűen attól függ, milyen kódolást használunk, milyen tömézési arányban dolgozunk, de 10-20 szolgálatot simán át lehet vinni. Tehát magyarul a DAB-ot akkor célszerű szerintem bevetni, hogyha nagy országos hálózatokat hozunk létre, és egymásnak párhuzamosan nagyon sok műsort. Ennek kiegészítője lehet a DRM, ahol egy jellemzően egy-két műsort teszünk csak be értékelő szolgáltatásokkal a kisidázott műsoranyagba, és akkor azon meg kis körzeteket lehet lefedni. Természetesen marketing szintjén a DAB-konzorcium is elmagyarázza, hogy van a small scale DAB, ami azt jelenti, hogy ugyanúgy másfél megállítás átszélesége minden olyan az, mint a normál dobban, csak kis teljesítménye van, és akkor erre ráfogják, hogy egy kis közvete alkalmas, kis területek lefedésére. A DRM konzorcium is elmagyarázta, hogy hogyan lehet egymás mellé passzírozni nagyon sok például FM-sávú DRM jelet, és akkor azzal olyan adatok mennyiséget lehet átszélni, mint a dobban, de úgy érzem, hogy ezek ilyen félig-meddig ilyen megerő szakolt rendszerváltozatok. Tehát az én személy szerint, amit most mérnöki meglátásom az, hogy egy nem konkurens helyzet kéne legyen a DAB és a DRM között, hanem egymást kiegészített jelenezeket bevezetni. Ezzel a véleményem úgy érzem, hogy egyenlő egyedül vagyok. Tehát a politikai szinten, nemzetközi szinten a két szervezet az konkurál egymással. Korán érzetként az RDS fórum is beszáll ebben a minden, és ezt úgy tartják, hogy jövék a jövő. Tehát sajnos egy kicsit ilyen szállás a dolog. Na, igen, az, hogy itt alapvető célunk az volt, hogy akkor megnézzük azt, hogy rövid hullámú DRM-mel egyáltalán mit hogy lehet lefedni. A műsorban pedig, amit betettünk, itt láthatjátok, hogy a jelenleg ismert legfejlettebb hangkódolást tettünk be, ez a RIS-3AC. Mostanában, akikkel beszélgettem, azokkal láttam, hogy voltak kényes elképzelések a hangkódolással kapcsolatban. Tehát röviden, a DRM-ben eredetileg háromféle hangkódolás volt, HVXC, KELP és a HEAAC, tehát ez magyarul az M4AC kiegészítve spektrális sávismétléssel, meg parametrikus sztereókódolással. Ez ugyanaz, az AC plusz. Az utóbbi néhány évben a HVXC és a KELP kódolót viszették, az az igazság, hogy a HVXC meg a KELP az 25 évvel ezelőtt egy jó eljárásnak számított egyébként, amíg a hidegháborúban fejlesztették ki az amerikaiak beszédkódolásra. És olyan műsorok kódolására, ahol csak beszél van, tipikus a hírműsorok például, vagy a Kossuth Rádió jellegű műsoroknak a kódolására nagyon-nagyon jó a KELP meg a HVXC, de a zenei műsoranyagból tragédia mit csinál. Bejött az RIS-3AC kb. 10 évvel ezelőtt, ami minden tekintetben megelőzi a korábbi eljárásokat. Tehát nagyon jó tömörítési aránya van, de a jó tömörítési arány mellett egy nagyon-nagyon jó élvezhető minőséget produkál. Nyilvánvalóan a DRM-nek a sávszélességére nem várjatok olyan Dolby térhangzás, nem tudom milyen hifit, de bőven élvezhető az én véleményem szerint. Tehát ha szoktuk a FM minőséggel összehasonlítani, megértem, ez is egy nagyon ingoványos terület, mert ha nagyon szigorúan veszik, akkor az FM néha a sávhatár 15 kHz-en van, és akkor ilyen történt a filozófiai, hogy ez mennyire hifi, meg nem hifi, amúgy ott van előkiemelés, meg utóelnyomás, és ha azok a szűrők nem nincsenek rendesen összelőve, akkor már amiatt is torzul a hangkép. Szóval lehet vitatkozni azon, hogy a FM az végül is mennyire hifi, vagy nem hifi. És én azt mondom, hogy ha FM, egy jó minőségű FM lépelt át valami referenciára, akkor az X3-AC az nagyon-nagyon közel van hozzá. És szinte nagyon-nagyon jó tömörítési aránya. Úgyhogy részben X3-AC kódolással tettük be a műsoranyagot, és bocsánat, hogy megyél is ide, a DRM szabványban már csak az X3-AC, illetve az elődje a H3-AC maradt. Tehát most már a DRM szabványból kivették a HDC és a Keltet. Ha valaki kompatibilis akar lenni 20-25 évvel ezelőtti adóberendezésekkel, amelyekben elvileg bele akartak Keltet az HDC-t, akkor belül készülje bele proximálisan, de az már kifutott. Van ez a journalized szolgáltatás, amit szintén betettünk a műsorba, ezt mutatom később, de ennek meg az a lényege, hogy a gyakorlatilag menü rendszer szerűen ki lehet választani a rádiókészülék képernyőjéről, ugye ez is mennyire skizofrén mondat, hogy a rádiókészülék képernyőjéről, de hát ilyen a 21. század. Tehát a rádiókészülékünknek a képernyőjéről egy menü rendszerben kiválaszthatunk különböző tematikájú műsoranyagokat, magyarul leküldünk a délő zenei programmal párhuzamosan kiegészítő adatokat, amelyeket egyébként faszkultúrába szervezve jeleníthet meg a rádió, szerintem programozzák rendesen. És akkor például leküldünk sporthíreket, politikai híreket, és így tovább, és valaki ebben a faszkultúrából kiválaszthatja, hogy melyik hír folyamat szeretné nézni. Természetesen képeket is le tudunk küldeni, tehát ilyen plusz adatokat, információkat is betettünk ebbe az adatfolyamba. A kijelentéshez képpen 6 hónap volt, kijelentéstünk egyszer 2020-ban, és utána 2021-ben, és én bocsánat, rosszul mondom, 2019 közepétől 19 végén kijelentéstünk egyszer, és 2021 januárjától 21 júliusáig. A mostani kísérletek a 2021-es kijelentést érintik, tehát a 2019-es kijelentést az igaziból fél éven keresztül a tapogatózással ment el, voltak kisebb nagyobb műszaki problémáink, költöztünk többek között először elkezdtünk az egyetemről sugározni, az egyetem épületén a tetejéről, aztán onnan átköltöztünk Érdre, úgyhogy néhány hétig a Murányi Jancsi telepelére sugároztunk, és végül átköltöztünk a Telepontoronyba, a Jánoshegyre, és az igazi, mondható, hogy kiforrott rendszerrel, és éles tapasztalatokkal a második hullámban, 2021. januárjától 2021. júniusáig sugároztunk, és mértünk be a hálózatot. Ezeket az eredményt fogom ismerni, és beszélni, mert részben vannak közel-körzeti méréseink, ez alatt azt értem, hogy a Budapest és környékét jártunk be a hatóság mérőkocsijával, és egyébként már nagyon röviden kitérek, hogy amúgy a jelünk milyen messzire jutott el. Ezt a diákost átudom, mert itt nagyon röviden ismertettem azt, hogy egyébként a DRM hol van, meg milyen műsorszóló rendszerek vannak. Ha a kollégák között van távközlés, és akkor egy kicsit hozogatom a bajszát, hogy lám a műsorszórákban mi is tudunk egy csomó hárombetis rövidítésre dobálozni, nem csak a távközlés, és nem csak a mobiltelefonos kollégák. De akkor ezt most gyorsan átugrom, és helyette csak nagyon röviden baloldalt láthatjátok ezen a két térképen, hogy általában mely területeket céloznak meg most DRM sugárzással a világon. A Ausztrália környéke, Dél-Kelet-Ázsia, itt a Közel-Kelet környéke, Európa és Közép-Amerika. Tehát jellemzően ide irányítanak, ez nem azt jelenti feltétlen, hogy ott vannak az adók, de az adó antenna úgy van beállítva, mondjuk a fölirányát úgy állítják be, hogy ezt a környezetet próbálják ellátni. Jobb oldal India térképe látható, mert India itt egy komoly zászlósa, jó, egész Indiát leszették DRM-mel. Tehát Indiában ez egy komoly állami projekt volt, hogy egész országot lássák el digitális rádióval, DRM-et választották egy célra, ez jellemzően a középhullámú DRM. Inkább úgy mondom, hogy a DRM 30 a régi lenni, tehát a hosszú középhullámú DRM. Úgyhogy ilyen szempontból India az, ahol a hetőtapasztalat halmozódott föl, De, amint említettem, ugye más országunkban is vannak komoly sugárzások, vagy más területekre is irányulnak komoly sugárzások. A hazai tevékenységek, azért ezt engedjétek meg, hogy megismételjem, erről beszéltem egy éve, most csak nagyon dióhéjban, a hatóságnál, itt az is hatóságnál, van egy DRM vételme figyelő állomás, amit 2003 óta üzemeltetünk, először a Műszaki Egyetemben, utána pedig az én cégemben együttműködve, és egyik nagyon érdekes, ajánlom minden, hogy a toknak itt látható a webszíne, nagyon érdekes következtetéseket lehet lefogni, vagy elmondni, bocsánat. A ciklikusan, az azt jelenti, hogy fél egy óránként áthangolunk automatizáltan más állomásra, és naplózzuk, nézzük, hogy azt milyen jelzőviszonnyal és milyen jelminőséggel vesszük. A jelminőség azt jelenti, hogy a kereti balrányt közvetetten a kereti balrányt mérjük, illetve a szinkronvesztési arányt. Tehát egy ilyen diagramot láthatok itt jobb oldal föl, ha elmentek a honlapra, akkor ezt megtekinthetitek. Az Antenna Hungária, ez a vételmegfigyelő állomás egyébként belekerült a DRM-nek a kézikönyvébe is, aminek azért örülök, pedig legalább egy hazai résztvevők is szerepelnek nemzetközi szinten. Az Antenna Hungária 2008-ban egy hónapig sugárzott, 810 kHz-en DRM-et, a magyar katolikus rádió műsorát, 2017-ben pedig egy-két napig 2 megawatton a felújított Solti Anon, ami azért egyedülálló, mert tudtam a világon senki más nem ült bele 2 megawattal DRM-et a világba. És akkor a részben először az egyetemben, utána pedig most már a cégemben a DRM konzorcium tagja vagyunk, tehát elmutatjuk, hogy van hivatalos magyar tagja a DRM konzorciumnak, és már nem mind DRM konzorciumi tagok, hanem mind szakmai rend érdeklődő lelkesedő cég csináltuk ezt a kísérletet. Nagyon röviden a DRM jellemzőire, reflexiótól optimalizálni földfejszínű sorszorú rendszer, tehát akkor tudjuk, hogy sok jósó emlélem rendszer. Az 5 darab adásmódja van, ez az A, B, C, D, E. Ebből az E az, amit kifejezetten, ha megnéztek, akkor a védelmi idő hosszabb 250 mikroszek. Ebből láthatjátok, hogy ez már URH terjedésen optimalizálva. De az első, ez az a SM-sáv DRM, vagy DRM plusz, tehát az E adásmód a szabványban, az a régi lejjebb DRM plusz, mostani hivatalos terén SM-sáv DRM. Az A, B, C, D üzemmód pedig, a hosszú középülő hullámú sávra kidolgozott DRM. Láthatják, hogy a védelmi idő abszolút hosszából, hogy millisekundumos nagyságrendben van, és ez nagyon sok millisekundum. Tehát nagyon nagy távolságú terjedés, nagyon nagy távolságú reflexes késletetésekre optimalizált. Ugye magyarul ionoszférikus terjedés, mert kontinenseket lövünk át vele, tehát immunista kell lennünk az ilyen, a nagyon hosszú idejű hívó közti áthallással szemben is. Tehát, igen, valaki akar kérdezni? Halló? Nem? Jó, akkor folytatom, de hogyha ha engedi mindenki?
Igen, hallok.
Igen, most csak itt napi voltam, bocsánat, nem limitottam le a mikrofont, bocs.
Én csak annyit tennék hozzá az előzőhez, hogy a Solti 2 megawattos tagú az ugye kanadai nauta, és amit az előbb mutattál a térképet Indiáról, ott összes adó nauta. Tehát nekik ugyanilyen adónk van, jóval nagyobb teljesítményben, mint az indiaiaknak.
Köszönöm szépen! Hát akkor már elmutatjuk, hogy teljesítményben lehagyjuk az Indiát. Köszönöm szépen! Mi az A meg a B üzemmódban sugároztunk, ezek a leggyakoribbak egyébként. De látjátok, hogy a CD üzemmódnak nagyon hosszú a védelmi ideje, tehát azt már nagyon-nagyon-nagyon hosszú távú terjedésre méretették. És most már olyanok a védelmi időarányok, hogy az adatsebességet nagyon drasztikusan csökkentik. Tehát az feleslegesnek volna CD üzemmódban sugároznunk, A, B üzemmódban viszont sugároztunk, de erről még mutatok külön világot. Az átszövési mélysége a modulátornak 400 millisekundum vagy 2 szekundum lehet, ugye 2 szekundum megint nagyon hosszú átszövési mélység, tehát nagyon durva terjedési anomáliákat várunk akkor, már bár megértem a 400 millisekundum is elég hosszú, de a 2 szekundum aztán pláne. És ezeket is váltogattuk, illetve 0,5 és 0,7 közötti kódarányokkal dolgoztunk ezt a megmutató. És akkor tájékoztatásképpen láthatjátok, hogy milyen adatsebességeket érhetünk el, így lesz, hogy az függ a csatornaság szélességtől egyszer. Látjátok az egeret? Itt húzogatok a lenti táblázat. Igen, köszönöm. Tehát itt látjátok, hogy attól függően, hogy milyen üzemmódba sugárzunk, és amit nincs feltüntetve, hogy a hanginformáció 16 vagy 64 órán megküldjük le, ez a két lehetőségünk van, és milyen kódarányt állítunk be, ettől függően itt a néhány kilobit per szekundunktól, akár fölmehetünk ilyen 20-30 kilobit per szekundig, de és hogy láthatjátok, hogy az E üzemmódban, ami a UEH-sárra készült, ott már ilyen nagyon sokszor 10-től akár szűk 200 kilobit per szekundig el tudunk menni. De az egy más világ, tehát az csak úgy most rádézőben mondom, hogy ezt kivagyjuk, csak tájékoztatásképpen tettem ide. Szóval mi A és B üzemmódban sugároztunk, és ott változtattuk az átszélési mélységet, a kódarányt, és amit ide nem írtam, de változtattuk, az a QM konstelláció volt, 16-64 QM-mel sugároztunk. Itt még egyszer nagyon is, amit szoktalok a hangkódolásra, tehát mi X3-6 hangkódolást használtunk. A jelenlegi dropváltat, amit láttok, ez a pillanatilag szabványos hangkódolási rendszer a DRM-ben, alul van a H6-nek a blokja, tehát az A6-nek magkódoló kiegészítő speciális ráismétléssel, meg parametrikus telekódolással, az a H6, és felül pedig az X3-6, ami egy külön hókusz-pókusz, de megmondom, hogy szintén szerintem borzasztóan meglepett, hogy miket lehet vele elérni. Így néz ki egy a rendszerünk, kétféle felületen, valahol alszont láthatjátok egy rádiónak a képernyőjét. Ezek a jelek, ez az egy, ez a J, meg a nem, ez azt jelenti, hogy értéktömeg szolgáltatások vannak beépítve a rendszerbe, és hogyha megfelelő gombot megnyitok a rádión, akkor ezek bejönnek. A J, az a journal line, és az M pedig a beillesztett képek jelenti. Tehát, hogyha egy gombot megnyitok a rádión, akkor leküldő kép jelenik meg, ha pedig a J-re nyomtok rá, akkor lejön az a menü rendszer, amiből kiválasztjátok, hogy miket szeretnétek látni a leküldött kérdés információból. Egy másik felületen a szóval felintézetek a szoftveres felületén, ugyanezt láthatjátok, csak másképp tanulja a létet. Hát láthatjátok, hogy mi két felületet, két idézőjelben hír felületet csináltunk. Az egyik a szolgáltatás leírása volt itt középen, a másik pedig az egyik működő partnereket soroltuk föl. Tisztessék egyébként, mert amit egyébként a telefont ide betettem, tehát itt azért tisztességes voltam. Természetesen itt tájékoztató jellegű adatás volt, a gyakorlatban bármit betehetünk. És akkor itt van, hogy milyen paraméterekkel sugároztunk, ugye 21,0 MHz-en ment a sugárzás, 106-os adóteljesítménnyel, és változtatjuk a napi üzemmódot, illetve a 16-64 QM-et. Jánoshegyről a tényleg csináltunk, részben hagyományos regisztráló eljárással mértük a lefedettséget, az ütközési hatóságnak a autójával történt, részben nézem a saját kocsimmal. Ebben az előadásban itt most a hatósággal készített eredményeket tettem be. És ami pikánsá teszi a dolgot, hogy a hatóság szimulációkat is végzett. Ráadásul, előre ugrom egy kicsit, itt az itt felsorolt modellekkel. Mert azon útvonal mentén, amit pedig körbejártunk a mérőkocsival, ezt is mondjuk is megtettem mindjárt, azon az útvonalakra különféle modellekkel, szimulációkat végzett a hatóság, és össze is vetjük majd, megmutatom a tényleges fizikai mérési eredmények és a szimuláció közötti összefüggés. Nagyon tanulságos lesz. Végeztünk állományi méréseket is két szinten. Az egyik, hogy mi meghallgattuk a fényképet, ugye vittünk magunkkal egy kereskedelmi forgalomban kapható rádiót, tehát meghallgattuk a rádiót, és szubjektíve minősített cikkon is jól lenni jó. Illetve amit itt láttok a mérőrendszerünk legvégét, egy Raspberry Pi eszköz képezte, azon futott a DRM analizátor szoftver, és azon is tudtunk zenét hallgatni, tehát vagy a rádióval, vagy pedig a legvégső Linux alatt futó DRM analizátor szoftverrel hallgattuk meg a műsoranyagot, ez volt a szubjektív minősítés. De mértük a természetesen spektrumképet a modulációs hiba rejtei jelzve, viszont az impulzus válasz, amplitúdai csoportosítási időmenetet, tehát megint az impulzus válasz, az amplitúdai csoportosítási időmenettel a lineáris torzítást jellemeztük. Hozzáteszem, hogy gyakran a spektrumkép is azért kellett, hogy mérben láthattuk, hogy milyen értékben van kivezére az adó, erre volt különböző fogtérni, illetve a spektrumnak a burkolóján is látszott, hogy mennyire terhelt vagy nem terhelt reflexiókkal a létán. A demodulált adatfolyamnak közvetve a kerekhiba arányát is mértük. Azért mondom, hogy közvetve, mert ami paramétert mértünk, az nem egy-egy a kerekhiba arány volt, de a kerekhiba arányból származhatott adatfolyam minőségi jellemzőt. Nem találtuk ki, az analizátor szoftveres tudja. És akkor itt láthatjátok az eszközöket, a főszereplő hatóságnak a mérőkocsia. A kétféle antennával, vagy a tetején menet közben regisztráló méréssel értelemszerűen egy kettőre erősített antennával veszik a jeleket, vagy amikor megálltunk és állóhívján minőségi mérést csináltuk, akkor ilyen háromlábú állványra szerelt hurok antennával vettük. Nagyon fontos, hogy ez a hurok antenna a mérőkocsiban lévő vörösvány kényesélyen mennyire mérővevővel egy egységes egészet képez, tehát ez azt jelenti, hogy a mérővevő fölismerte az antennát, és már mindenféle antenna faktorral korrigált, és egyébként dB mikrovolt per méter értékű kérelőségért kalibrált, kérelőségértéket szolgáltatott, és ezt is regisztráltuk. A mérővevőnek a káv kimenetét rátettük egy másik rondosvány felőre, a 4-0-10, amelyik valójában egy rövid hullámú, félig meddig szoftverrádiós élővevő. Azért mondom ezt, mert van egy nagyon-nagyon masszív, rádiószekvenciás bemeneti fokozata, hagyományos módon felépítve, tehát tisztességesen felépített előerősítővel, kárszívőkkel, mindennel. De a legvégén már a szoftverrádiós architektúrában végződik, ahol mi külön tudjuk konfigurálni, hogy milyen kárszávszélességgel dolgozzon, és milyen értékű kárszre keverje le a jelet. Most egyébként kicsit luxusnak tűnik, de konkrétan ezt a mérővevőt egy átkeverőnek használtuk. Arra használtuk, hogy a ESPN 40-es mérővevő átjelét lekevertük 12 kHz-re, és természetesen jó meredek szűrővel szűrettük is, és ezt vezettük rá egy Raspberry Pi-ra, annak a hangfrekvenciás bemenetére, mert a Raspberry Pi-on futott a VRM analizátor szoftver, amelyik pedig 12 kHz-re lekevert VRM jelet rá. Tehát ezért alakítottuk ki a rendszert. Az én autómat is hat villancsan fel, ez a gyönyörű szép Toyota, amelyik most elbújt itt a Mercedes mérőkocsi mögött. Az én mérő rendszerem majdnem ugyanez volt, egy Rogersvát egy ESP7-es mérővevőből állt. Ugyanez az alapelv, a EM010-es mérővevővel ugyanígy annak a kárszi elét kevertük le erre a tesztbeli pályára. A lényei monopólantennát használtam, és a nagyfrekvencia kártya segítségével egy pillanatban hitelesítettük. Úgyhogy ez a műszaki háttér, és akkor nemes egyszerűséggel írva a műszaki eredmények. Ugye látjátok, hogy Budapest tehetében a környékét jártuk be, itt most a térképen nem nagyon látszik, de itt baloldal, ebben az irányban, remélem nem mondom a zöldséget, ez nagyjából Székesfehérvár magassága, hogyha mentélenek. Ez itt ezen a környéken Albert Ircsa. Tehát gyakorlatilag Budapestnek az ilyen 50-60 km-es környékét jártuk körül, természetesen a belváros. Maga a sikerlés az a Jánosfehérvár történt, ami nagyjából itt van, ahogy itt mutatom ezzel a egérrel. Tehát ez volt a bócpont. És a János ügyeléve az volt, hogy egyébként Nyugat-Magyarország felé sokkal jobban látott, mint Kelet-Magyarország felé, azért mondom, mert érdekes módon itt a Albert Ircsa környékén, már ilyen Szolnok felé van félúton, ott már erősen kezdett gyengülni a térerősség, és már érzékelhető, de nem feldolgozható volt a jel. Ehhez képest viszont, amikor ezek a regények most itt szerepelnek ebben az anyagban, de elmondom, hogy amikor az M1-es autópályán elmentem Győr irányába, akkor bőven tudtam menni a jelet, gyakorlatilag Győr és Budapest között félúton. Tehát Nyugat-Magyarország felé sokkal jobban terjedt a jel, számomra is meglepő módon egyébként. Valószínűleg ez azért van, mert a adótorony azért nem teljesen a város irányában égett, hanem nyitottabb volt nyugat felé. Hogy egyik hordtudott így tegészkedő eredményeket. Nagyjából 35 dB mikro volt benné, tehát az a térerőség, aminél azt mondom, hogy még biztonságban demonizálni tudjuk a jelet. Ilyen két dolog függvények, a térerőség, vagyis a jelzai viszonytól függ, plusz a nukleáris torzítástól, tehát reflexiókkal mennyire terhelt a jel. Ha, ugye ezt szoktam mondani mindig, hogy digitális adásoknál nem elég a térerőségben jellemeznünk a lefedettséget, de azért hadd kérdezzem meg a kollégának, hogy azért nem mondok rosszat, ha azt mondom, hogy az analógokra is igaz volt ez, attól, hogy volt érelésség, attól még lehetett szellemképek éri adásban, tehát lehetett a fiók. Ugye?
Ajaj.
Így van, tehát most vagyok. Így kimerem jelenteni általában a térerősség nem elég, bár mindig mindenki térerősséget mér, azért tegyük hozzá a tehetség kezéért, hogy a térerősség mellett bizonyítik el a jelenséget is. Legalább azt, hogy például egy földfeszi hullámkerülésnél mennyire terhelt virágstorzítással a jel. Mert volt olyan, hogy 40 dB volt per méteren és összeomlott a vevőkészülék, mert olyan reflexiók voltak, és volt, hogy még 32-33 dB volt per méteren, így biztosan veszik az adás, mert éppen az nagyon kívül nem volt más. Tehát az 35 dB volt egy jó irányadó PPP érték, egyébként itt a színskálán ez a sárga. Tehát minden szín, ami zöld, az biztosan 35 dB volt fölött van, és amilyen sárgába hajló zöld, az a 35 dB volt, ami határozottan sárga meg piros, azok biztosan nem lehető, mármint hogy ilyen analizátorra meg belőle érzékelhető a jel, nem demodulálható. Tehát én érzem, hogy azért ez nem egy rossz ellátottsági térkép, ha figyelembe veszitek, hogy 106-tal lőttem be. Tehát 106-tal nem tudom, hogy analóg esetben ennyi, tehát nem tudom, hogy esetben 106-tal ekkor ellátottságot el tudunk-e élni. Na most a rádiómat önök ötten az orkomnak esnek, hogy 106-tal körbe lehet utatni a Földet, de az megint egy más faj. Tehát amikor a kertembe kifeszítek egy 5 méteres antennát, és egy 1 millió forintos hintú vevővel vesztek, akkor persze 106-tal körbe tudsz, akkor 10-tal is körbe tudom járni a Földet, de nem lenni sos identitás. A modellek, a hűtközési hatóság ugye ennyiféle modellel próbálta szimulálni a várható hullámterjedést. Ugye azért nagyon fontos, mert gyakorlatilag nem érhetjük azt, hogy mennyire pontosan, mennyire megbízhatóan tudunk ilyen jellegű adásokat, legalábbis 26 MHz-en tervezni, és ugye ezek között van, volt egy-két modell, amelyik ráadásul UR tartományú. Hivatalos 30 MHz-től érvényes. De az érdekes, hogy itt kiderült 26 MHz-től is egészben biztos a modelletet, amely fogjátok látni. Ez egy illusztráció, ami képernyőfelületeket láttok. Aki nem látott még ilyen terjedés modellező szoftvert, hát tisztelettel megijesztek mindenkit, hogy ilyen a kezelőfelülete, tehát ennyi paramétere van jellemzően egy hullámterjedés szimuláló szoftvernek, magyarul. Azért mindegyik modell finom hangolni kellett. Mindegyik modellt rendesen fel kellett paraméterezni úgy, hogy viszonylag megbízhatóan szimuláljon. Ugye, tehát ez nem csak úgy ment, hogy beteszik a szimulátorba az adatokat, és akkor kidobja a végeredményt. Finom hangolni kellett, és ugye látjátok, ez meglehetősen bele kell mászni abba, hogy ezt valaki jó színvonalon tudja csinálni. Számomra egy kicsit ijesztő. Tehát minden tiszteletben, megtudott a Tóth Andris barátom, aki ezt csinálta a hatóságnál. És akkor az eredmények. A baloldali, ilyen ábrákat fokos tekinteni sorozatban, baloldali képernyő részen mindig a fizikai, ugye azt a képet fogjátok látni, az a fizikai mérés. Tehát az a valóság. Középen látjátok a szimulált térerőségeket, a bal és a baloldali ábrának teljesen ugyanaz a színskálája. Tehát erre nagyon odafigyeltem a műkészének ezek a térképek, hogy tökéletesen egyezőek legyenek a színskálák, és a jobb oldali ábra, a jobb szélső, az pedig a két szimulációnak, a szimulációnak és a mért eredménynek a különbséget. Nagyon fontos, hogy mind a mért, mind a szimulált eredmények DD mikrovolt per méterben vannak. Magyarul a két DD mikrovolt per méter értéknek a különbsége a decibel lesz. Tehát a jobb oldali ábrán a különbségi érték a decibel, és teljesen tudatosan állítottam ezt ide, de arányokat szerettem volna megjeleníteni. Ez azt jelenti, hogy ha 0 decibel környékén vagyunk, az ilyen zöld környéke, vagy a nullától nem nagyon térünk el, akkor ilyen zöldes sárgás a szín. Magyarul, ahol zöldes sárgás szint látok, ott néhány decibellel tért el a szimuláció a valóságtól. Minél kisebb értékeket, minél lefelé, minél jobban eltért a szimuláció, tehát minél gyengébben szimulált a valósághoz képest, annál inkább piros a színezés, és minél nagyobbat szimulált a szoftver, annál inkább kék felé hajlik. Tehát a piros felé hajló színek a alulbecsülés, a kékek a felülbecsülést jelentkezik. És a zöld meg a sárga azért néhány decibelen belüli egyezést jelent. És akkor ez az okumura hatal modell, bocsánat, itt a nyomkoszlásért. Következő színát látjuk, hogy ez a modellel már egy kicsit felégesültünk. Ezzel körülbelül ugyanannyira, ezzel még jobban, ugye rosszabb a helyzet. Ezzel nagyon nagy, vagy nagyon fölé, vagy nagyon alá. Azt elfelejtettem mondani, hogy szándékosan decibeles lettem ezt, mert az én véleményem szerint, de itt egyébként, mondtam, hogy szeminári jelenti legyen ez a megbeszélés, tehát igazán szóljatok hozzá, az én véleményem szerint az arányok számítanak. Tehát az, hogyha valamit kétszer akkorának látok, az ugyanakkor a hiba, mintha fele akkorának. Vagy mostanában kétszer akarok a becsülő. Tehát magyarul, a decibelben való eltérés a lényeg, mindegy, hogy valamit 10 decibellel nagyobbnak, vagy 10 decibellel kisebbnek látok, az arányok számítanak, és ugyanaz arányban becsülök valamit alul, vagy ugyanaz arányban becsülök valamit felül, az ugyanaz a mértékű hiba. Tehát nem lineáris hibaskálát szerettem volna, hanem szándékosan logaritmikusat, hogy hogy a libanadságot az azonos irányú hibákat jól lássuk. És akkor ez a három kíséres modell, két kíséres modell, látszik, hogy gyakorlatilag a modellek rendben felülbecsülték a valóságot, a legtöbb esetben. És akkor egy számszerű összehasonlítás, hogy a különböző modelleknek az átlagos eltérése hány decibel, ezek a kék bőrgék, azaz a kék oszlopok, és piros oszlopok pedig a szórást jelenti. Látszik, hogy a hét kíséres modell volt az, amelyik nagyon szórt, és ott voltak a legnagyobb eltérések is. Úgyhogy a hét kíséres modell az, amit talán szerintem a legkevésbé célszerű használni. És az előző fiskálára viszonyunk, akkor a végvélemény szerint az Okumura 6 modell volt az, amelyik a legjobban szerepelt mindegyik közül. Ilyenben a hatóságnak lesz fontos információ, hogy ha olyan nézünk ilyen jellegű további szakmai tevékenységet, akkor ilyen szimulációs módszerhez nyúljon. És akkor a adások minősítés, ugye ez volt maga a lefedettségmérés, legalábbis Budapesten is annak a közelkörzetében. És az állóhelyű minősítés. Állóhelyű minősítés azt jelentett, hogy megálltunk, és vagy a rádióval, vagy pedig prefizetben ezzel a viszonylag gyorsan a lábrára, ezzel a hurokantennával vettünk. Demoduláltuk végül a Raspberry Pi-on futó szoftverrel, és mértük a modulációs hibarányt, a jelzai viszonyt, közvetve a keret hibarányt, és játszottunk egy picit, mert ezekben a kombinációban játszottuk ezt végig. Tehát láthatjátok, hogy egyrészt változtattuk az üzemmódokat, A meg D üzemmódot, változtattuk a kuránt konstellációt, változtattuk a kódarányt. A kódarány az a mindegyek a számot nézzétek, mert az igazi kódarány. Az árvajelmeket értékek azt jelentik, hogy az analizátor szoftver, mert mindjárt mutatok analizátor felületeket, és akkor fogjátok látni, az analizátor szoftver nem a fizikai kódarányt írta ki, hanem a DRM szabványban szereplő kódolási osztályt. Tehát például a 0,62-es kódarány a DRM szabvány szerint egyes védelmi szint. A nulla a nullás védelmi szintet jelent, és konkrétan azt jelenti, hogy az első szám a zárójelben mindig a hangi és a hatos információs adatok, tehát a 16-as 64 QM konstellációban leküldött hatos adatoknak a védelmi szintjét jelöli, a második szám pedig a rendszer működése szükséges kiegészítő leíró adatoknak, a GRM rendszerben itt nagyon hasonló ez, mert a DAB-ban ismeritek, hogy van SDC, az a Service Description Channel, a szolgáltatás leíró csatorna. A GRM-ben ugyanúgy létezik egy szolgáltatás leíró csatorna, plusz a GRM-ben még van egy FAC és egy Fast Access Channel, egy gyors hozzáférési csatorna. Tehát a GRM-nek a belső jelzés, hát itt egy rendszerek kétszintű, kétlépcsős, és a zárójelben szereplő második szám az a belső jelzésátviteli adatoknak a védelmi szintjét jelenti. Ez azt jelenti, hogy azzal nem játszottunk. Tehát megkapta a nullás védelmi szintet, az azt jelenti, hogy a 0,5-ös kódarány az elég erős. Azért érzitek minden, hogy a DVD-ben is például a legerősebb védelmi szint az a 0,5-ös kódarány. Tehát a szolgáltatás leíró, illetve a belső a jelzésátviteli adatokra a legerősebb védelmet tettük rá, ráadásul a kiválasztható rendszerben az, hogy a szolgáltatás leíró adatok az SDC, a QPSK-val, vagy 16 QM-ben mi QPSK-t tettünk be, tehát borzasztóan levédtük a jelzésátviteli adatokat, hogy ezen nem üljön a dolog, és csak az átvitt tényleges információ tartalommal játszottunk. És a szoftveredben majd ezt fogjátok látni, a védelmi szinteket fogjátok látni, de ide írtam nektek a lárakot, tudjátok hova tenni az egyes védelmi szinteket, minél nagyobb a védelmi szint, annál az ám. Tehát a nullás védelmi szint, a 0,5-ös kódarány, az egyes védelmi szint 0,6-os, a kettes védelmi szint a 0,7-es kódarány. Nekünk értem, hogy a 0,7-es kódarány sem rossz még. És akkor látjátok, hogy rátszerési mélységet is variáltuk. Tehát amit itt láttok, ezeket az adatfolyam kombinációkat váltogattuk. És néztük, hogy hogyan demoduláljuk a jelet. Ezeken a helyszíneken végeztünk el állami méréseket, Albertinsen, Székesfehérváron két ponton, Óbudán egy parkolóban, a Hűvösvölgynek egy adott pontján, a Pestirodon a Ferdinánd híddal, Budán a Hűvösvölgyi úton, Pesterzsébeten, Gazdagréten és Kőérberken, akkor érdekel egy kicsi önzésben, amikor ott lakom én. Tehát ha már a kocsimat is átalakítottam idegenesen élő autóvá, akkor a saját környékemet is bemértem, mert tudom, mire számíthatok. Igen, egy felület, ezt megint tájékoztatásképpen mutatom nektek, tehát most nem fogok senki se fárasztani azzal, hogy konkrétan hány ilyen mélységre készült be, ilyen 50-70 nagyság egyik így felépelünk adattal együtt. Amit láthatok, hogy itt van az alszont, van a jelvai szön, a modulációs hibarány, a itt jobb oldalt, az adásmód, ám az nézőn mód szerepel majd a mi esetünkben, az adás átszélesség általában mindig 10 kHz volt, az átszélési mélység, az egyébként kosztált, az egy módul, de itt van az MST-nek a konstellációt változtattuk, és itt van a védelmi szint, nagyon a kódarány. Tehát ezek a különböző felvételeken majd ezekben a paraméterekben fogtok különbség látni, és szerintem ez a képen a felvételen éppen a spektrumkép látszik. Aki egy kicsit szemfüles, az rögtön fejbe vág, mert azt mondja, hogy ez már demináris torzítással terhel. És ez igaz. Ha megnézitek, akkor itt van a rajszint, megemelkedik a jelvállal, és utána az igazi spektrumit kezdődik. De azt jelenti, hogy az adó egy picit túl volt vezérelve, vagy mondjuk azt, hogy nem volt túl vezérelve, de közel mentünk az egyetüles kompressziós pontjához. És ez már így a spektrumképen látszik. Viszont a jó hír az, hogy itt a függőleges kára 20 decibel felosztás, tehát nem a szokásos 10 decibel, 20 decibel felosztás, ami azt jelenti, hogy itt a spektrum azért olyan attól függ, hogy milyen volt egyébként a lineáris torzítás benne, de azért ha kis szerencsék volt, akkor a 30 decibelre volt a spektrum teteje a vállaktól, rosszabb esetésnél általában meg volt a 20 decibel a spektrum tetején a vállak között, ami azt jelenti, hogy a mi esetünkben ez nem volt kritikus a vétel szempontjából. Még egy nagyon fontos szakmai dolog, és itt engedjétek meg, hogy felhívom a figyelmet, hogy egy szakmai félértés szokott lenni, és kihasználnám, hogy itt a háttérben megszólalok. Szakmai félértés szokott lenni, hogy mi a jelzai szó, mi az SMR, és mi a modulációs hibarány a MR. Főleg Amerikai és körökben szoktam olyan látni, hogy azt mondják, hogy a modulációs hibarány tulajdonképp jelzajítom. Mert azt mondom nagyon keményen, hogy nem. Tehát kérem, hogy ti is terjesztétek mindenhol, ez egy nagyon komoly szakmai félreértés. De három féleképpen tudom, igazából kétféleképpen tudom a jelzajítom ellenezni. Az egyébként spektrumkép alapján, hagyományos módon, az analóg rendszerekben is csináljuk. Megmérem a saját csatornás teljesítményt. Utána pedig a csatorna mellett, vagy azon túl, mondjuk itt lent, ami nem a saját vállal, hanem azon túl, megmérem a termikus zajt. És ez a saját csatornás teljesítményt vonatkoztatom a termikus zajra, hogy ezt megtudom, a funkciókkal meg tudom tenni. Ez az igazi, hagyományos, fizikai értelemben kell elzajítani, hogy a műsorszórásban CNR-nek hívunk. Azért CNR-nek, Carrier Noise Ratio, Visual Per Zajviszony, az elnevezés félnevezett, az egyik Visual Per Zajviszonynak, mert ebben az összefüggésben a Visual, a C-betű, a Visual teljesítményt akar jelenteni, a legyen félnevezetőnek valójában a Visual teljesítmény, az a modulált jelnek a saját csatornás teljesítményt jelenti egész konkrétan. Tehát ez a CNR, ez az, ami a hagyományos analóg értelemben egy jelzajviszony. Amikor egy digitális demodulátor feldolgozza ezeket a jeleket, akkor egy OMDL jelnél legelőször csatorna korrekciót végez. A transzferenciót mindig hangsúlyozom, hogy ez általában el szokott sikkalni, hogy az OMDL jeleknél műszakilag a legnagyobb fogás az, hogy az adásban lévő referenciájának, amit a pilotjeleket hívunk, referenciájának alapján az erő fölveszi a csatornának a komplex lineáris torzítását. És utána az erő kiszámolja ennek a lineáris függvényét, és megszorozza ezzel a bejövő jelet, tehát magyarul kiszámolja a jeletért komplex átvételi függvényt, vagyis a frekvencia tartományban a lineáris torzítást, és utána ezt vissza is kompenzálja. Amikor ez megtörtént, akkor kezdődik el az IQ adatoknak a demodulációs jellegű feldolgozása. És akkor állítja össze a vevő a konstellációt. Amikor a konstelláció összeállt, akkor a konstellációnak kiszámolja egyszerű matematikai eszközökkel, tehát gyakorlatilag ilyen vektorhiba számítási eszközökkel az effektív vektorhibáját. Ez a modulációs hiba arány. Nagyon rosszul hallom. Halló, valaki mondott valamit? Csak borzasztó rosszul lehetett hallani.
Szerintem csak háttérzaj volt, folytasd nyugodtan Csaba.
Tehát a lényeg az, hogy a modulációs hiba arány, ez nagyon fontos, hogy csatorna, bocsánat, és most elég is rosszul mondtam, mert igen, lehet ilyen ilyen szerződő utáni hatás. Bocsánat, elrontottam lehet a modulációs hiba, tehát ezt az effektív vektorhibát a lineáris torzítás korrekciója előtt számolja ki a levő, bocsánat. Tehát a modulációs hiba arány még a lineáris torzítás visszakompenzálása előtti érték. Míg a minden visszakompenzálta a vevő a csatornának a lineáris torzítását, akkor számolja ki az effektív vektorhibát, és az lesz az SMR érték. Tehát a modulációs hiba arány és az SMR érték között az a nagy különbség, hogy a modulációs hiba arányt még mindenféle korrekció előtt határozza meg, vagy a modulációs hiba arány a lineáris torzításon és a reflexiók okozta vektorhibákat is magában foglalja. Míg az SNR érték, mint jelzajviszony, az már a visszakorrigált konstellációs pontokból számított érték, és ezért van, amit itt is láttak, ezek a számok ugyanivel tükrözik, hogy az SNR érték az magasabb is, mint a modulációs hiba arány érték, ez igenészséges. Abban az esetben, ma egy határeset valóban, abban az esetben, ha a jelet csak kizárólag gausszi zaj terheli, tehát semmi más hatás nem éri, csak gausszi zaj, akkor a két érték valóban megegyezik. Mert ez azt jelenti, hogy van egy mérőlevőtök. Ránéztek a modulációs hiba arányra, de ránéztek az SNR értékre. És azt látjátok, hogy pár tized decibelen belül a két érték megegyezik, akkor lehet sejteni, hogy ez a jel tényleg csak zajos, tehát csak zaj terheli, más behatás nem. Egyébként pedig az SNR értéknek mindig legalább egy-két decibelen nagyobbnak kell lennie, mint a modulációs hibaarány. Ha a modulációs hibaarány jobb, mint az SNR érték, akkor baj van. Akkor valami gond van a mérőrendszerrel. Tehát az, az olyan, hogy ne higgyétek el. Yes. Az olyan, hogy a fiziogramon egy szűrőnek az átvitele az egységsugarú körön kívül lenne. Ugye tudjuk, hogy fizikailag nem lehet. Tehát akkor majd rosszul van lekalizálva a rendszer, vagy valamit elrontottunk, de az, az fizikailag nem lehet, vagy nem szűrőt mérünk, hanem erősítőt. Tehát ez is körülményen, hogy hogyha a modulációs hibaarány érték az jobb, mint az SNR érték, akkor valami mégis tesz egy probléma van. És akkor néhány életkép, ugye ilyen az, amikor a felső ábrán feketével a csoportfutási időmenetet látjátok, a K az az amplitúdó átviteli függvény, ugye ezt a pilot jelek alapján határozza meg a mérővező, illetve a vező szoftver, ami a rendbeli pályán futott. És a szintén a pilot jelekből, miután fölveszi a csatorna amplitúdó fázismeretét a szoftver, abból határozza meg a csoportfutási időt, akkor ebből viszont egy index Fourier transformációval impulzusvárat is ki tud számolni, ezt látjátok rend. Most az itteni impulzusvárat görb az azért nem nagyon mérvadó, mert a látjátok, hogy bőven a védelmi időkön belül vagyunk, a védelmi idő határokat a két piros taggatott vonal jelzi, és nagyon kicsi távolságok voltak. Tehát itt azért Budapestről ilyen szó 10 km-es körzetben mértünk, ilyen terjedési körzetben, ugye URH-sából tudjuk, hogy néhány szorti maximum 1-200 mikroszekundumos terjedési időkülönbséget szoktak kialakulni. Tehát gyakorlatilag a mi impulzus válaszunknak az időt felmondása ez nagyon durva, a vízszintes tengelyen. Tehát gyakorlatilag az igazi reflexiókat itt ezzel a rendszerrel nem is nagyon látjuk. Másképpen fogalmazva, ez a rendszer ilyen terjedési távolságokon belül meg se érzi a reflexiókat. Legalábbis a szimbólumhoz járhatást. És akkor ilyenek a tipikus konstellációk, a piros és a fekete pontok a jelzéslátéte információkat jelzik, a két pedig ugye értelemszerűen a 16 meg a 64 kulános MST-t, és mielőtt még megijednétek, mert a 64 kulán az eléggé szortak látszik, a DRM-nél ez, egy ilyen 64 kulán nagyon jól a számít. Én tökéletesen érzi magát a rendszer. Úgyhogy ez is a karondák konstellációból is a minusot vissza tud állítani. És akkor itt van néhány, szintén mintaképpen bemutatva néhány kép, hogy az a fekete ábra az egy kerekhiba arányból származtatott paraméter. Ha nem nulla, hanem nulla fölötti valami konstans érték, akkor az azt jelenti, hogy stabil a demodulálás, stabilan veszi a vevő a adásokat. De azért zoomom belé, mert itt üzemmódot váltottunk. Mert az, amikor mi váltogattuk a különféle, amit az előbb mutattam, a adásmód, a átfedési mélység, QM konstelláció, stb. Kombinációkat, akkor egy váltásnál hirtelen megvolt a jel. Itt négy különböző beállításnak a fékjefelvételét láthatjátok. Itt ezt a mezőt nézzétek, a jobb felső mezőn, ahol ezek itt eltérnek, tehát mindig természetesen csak egy paraméterben térnek el, itt a négy elemeztük az adásmódokat, illetve a vételi stabilitás. Most ami az egésznek a lényege, mik az általános tapasztalatok? Talán ez, ez a legfontosabb a egészben. Az adásmód, tehát az, hogy A vagy B üzemmód, vagy milyen az átszövési mélység 400 millisekundum vagy 2 szekundum, gyakorlatilag nem játszott szerepet. Találtam egy-két extrém pontot, például pont a saját lakóhelyem, ahol sikerült hosszabb, rövidebb tornázás után olyan pontra beállom, ahol bődület durva reflexiók álltak össze, de ez elenyésző volt. Tehát ez nagyon kevés ilyen hely volt. Általában azt tudom mondani, hogy ha ezt a egyébként nagy távolságú terjedésre optimalizálják a struktúrát, akár egy testmegyei szintű körzetre sugározzuk be, akkor gyakorlatilag a átszövések nem nagyon számítanak, de nem jelentenek nagy különbséget. A jelben is szélre kell odafigyelnünk, és ennek megfelelően sokkal inkább arra volt érzékeny a vétel, hogy 16-64 QM, illetve milyen kódarányjal vittük át az adatokat. És így után olyan hosszú intermitőt kell rendelkezik ez a rendszer, amilyen, ezért, hogyha a térerősséget megfelelő szinten tudjuk tartani, akkor gyakorlatilag ilyen Budapest és környéke körzetben mozgó vételt stabilan tudunk ezzel biztosítani. A szubjektív elemzésnek volt a másik módja is, hogy ez a noszió szubjektív elemzés, amikor néhány ponton ezt a hatóságmunkatársai készítették ezt a felvételt, néhány ponton belehaltottak a rádióba, és akkor megmondták, hogy mi is tették, hogy jó vagy rossz a dolog. A fekete az az, amikor semmi nem hallatszott. A piros pont azt jelenti, hogy valami hallatszott, meg úgy nagyjából volt hanganyag, de összeomlott az adás, mi túl nagyon gyakran. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyjából élvezhető volt, de ez már szakmai értelemben nem minősül ellátottnak az a piros pont. A fekete azt jelenti, hogy nem szól semmi. Tehát az adást még elkapjuk, én mondtam, hogy a szolgáltatásra írva csatornára, vagy elvésárhíteni csatornára nagyon erős védelmet tettünk, tehát ott még a szolgáltatásra írva információk bejönnek, tehát a rádió készülék írja, hogy lesz valamit és ennyit lesz, de semmit nem hallani a pirosnál, hogy szabadottan hallani valamit, és az öltöket jelenti azt, ahol folyamatos műsort lehetett hallani. De látjátok, hogy vannak érdekes helyek, hogy észak felé mentünk a Dunakanyar felé. Ott volt olyan hely, ahol hirtelen elszűntek az adás, aztán mégis voltak olyan pontok, ahol visszajött, ugye a magaslati pontokon még vissza tudtuk hozni. És akkor ezt a térképet vessétek össze a lefedettségi, a fizikailag megmért lefedettségi térképpel. És akkor azt hiszem, Émi, dicsérj meg, mert nagyon-nagyon éve felé közeledek, de én határozott kérdésem volt, hogy ma hatékony legyek. Nagyon jól esett, hogy azért ezt az adást észrevették nemzetközi szinten is. Van rádióamatőrök, vagy végigszerek, mert olyanok, akik a másik hobbiból nagy távolságú rádióvétellel foglalkoznak, küldtek visszajelzéseket. Ennek részben kivitelt használók voltak, de többek között Salzburgból, Finnországból, Hollandiából, Leidenből, és Németországból is kaptunk, Németországból több helyről, például Szászországból kaptunk visszajelzést. Salzburgban hallgatták, tehát hogy konkrétan szólt a rádió, de innenben látták a spektrumot, és a szolgáltatásra jó csatornából ki tudták szedni, hogy itt a mi adás, de ezzel már nem szólt. Rossz így, hogy megmondom, hogy elfelejtettem, hogy Finnországban milyen szinten tudták fel, és Németországban is tudták többé kevésbé hallani még a műsoranyagot. Tehát ugye Nővé hullámnak a sajátossága, és ilyen 26 megállt az említ egy ilyen filozófiai kérdés, hogy mennyire Nővé hullám, vagy mennyire utolodói hullám. De én azt mondom, hogy ebből a szempontból teljesen egy hullámszerű viselkedést mutattam. Én készítsen felvételt vágtam, de a bal oldali az a Salzburgi kép, a jobb oldali pedig egy kivirágyos felvétel, azt hiszem éppen Alberti, a Székesfehérváron készült. Úgyhogy nem mentem annyira messzire, de ilyen szempontból szerintem teljesen sikertörténetnek mondható a dolog. És akkor nagyon röviden a jövő. És azt javasolnám, hogy szeretném a kicsit a szakmai közösséget is felrátni, hogy szerintem érdemes lenne kisebb frekvenciákra lemenni. De 26 megahertzen megnézni, hogy itt néhány megahertzen, a 10-15 megahertz körül, de mondjuk 20 megahertz körül, ehhez képest mit tudunk elérni. Hivatkozom arra, hogy van olyan amerikai modell, hogy ott analóg középhullámú rádióval fedik le a városokat, vagy idős városokat. Ezen túl menően azért volt egy kész hely, onnan kaptam visszajelzést, hogy az FM sávú DRM, vagy a DRM pluszos kísérletekre nyitottak lennének jó néhányan. Tehát azért még nagyon-nagyon titkosan, de tervezzük, hogy esetleg valamikor csinálunk egy DRM pluszos sugárzást is, de ezt ugyanúgy zárójelbe teszem. És milyen ráció lehet még ebben az egészben, mivel nekünk nagyon sok határon túli honfitársunk van. Tehát a mi esetünkben azt, hogy hasonlóan besugározzuk a Kárpát-medencét, egy olyan adással, amelyik megbízhatóan terjed több száz vagy ezer kilométerre, akkor én szerintem a pont Magyarország esetében ennek lenne realitása. Úgyhogy ha más nem, akkor egy nagy teljesítményű közép a jövő hullámú sugárzás a Kárpát-medencében, azt szerintem mindenképpen egy elgondolkodható dolog lenne. És nagyon köszönöm a figyelmeteket. Én jó vagyok,
Köszönöm, köszönöm szépen.
Kérdésetek van-e? Itt vagytok még?